A Mécses Szeretett Szolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság a társadalom legmegvetettebb, legkitaszítottabb rétegének szolgálatára jött létre 1991-ben. Mai műsorunkban a szeretett szolgálat mindennapjaiba nyerhetünk betekintést. A riporter Illés Kitti.
Szeretettel köszöntöm stúdiónkban dr. Tarján Gabriellát, a Mécses Szeretett Szolgálat elnökét, valamint dr. Jarszovszky Györgyné Ildikót, a Mécses Szeretett Szolgálat alapító tagját. Köszöntelek benneteket!
Köszönjük szépen a lehetőséget, és mi is köszöntjük a hallgatókat.
A riport elején megegyeztünk, hogy tekeződni fogunk, ezért a továbbiakban így folytatjuk ezt a beszélgetést. Na, arra kérlek benneteket, hogy mutassátok be kicsit a szervezetet, illetve a szervezetnek a tevékenységét.
Kezdjük a múltból, lévén, hogy én a múltból jöttem. Legelőször én egy személyes levelező szolgálat voltam. Akkor még praktizáló ügyvéd voltam, most ez már rég nem aktuális, és kirendelésen egy olyan védenccel találkoztam össze, életben azelőtt soha nem láttam, hint megdöbbentett, hogy kerül ez az ember a büntető bíróság elé. Mi történt vele? Hol kapott gellert az élete? Egészen máshol kellene egy ilyen embernek tartania. Nos, az ügyvéd levelezhet a védencével, tárgyalás, ítélet, stb. Után folytattam vele a börtönön belül is a levelezést, és eléggé hosszú ideig tartott, bizonyos ideig még a szabadulása után is. Hála a jó Istennek, sikerült rendeznie teljes egészében az életét. És úgy elgondolkoztam közben, hogy ezt miért nem csinálja más is. És amikor valakinek ezt megemlítettem, körülbelül kikerekedett a szeme, ez volt a legenyhébb reakció, aztán aminek elmeséltek engem, normális embernek a legkevésbé. Nos, egyszer csak hallom teljes véletlenül, hogy Szegeden szerveződik egy elítéltek megsegítésére alakuló csoport, hát, mint a nyíl Szegedre.
Mikor volt ez?
Ez volt 1991-ben, és dr. Majzik Mátyás alapította a Mécses Szeretett Szolgálatot, akkor még Magyar Börtönpasztorációs Társaság volt a neve, és ő volt az első elnöke. Nos, hát dr. Majzik Mátyásról azt kell elmondanom, hogy egy nagyon-nagyon érdekes életútja volt. Büntetés végrehajtási tiszt volt, nevelőtiszt. És észlelte, hogy ezeket az embereket másképp kell kezelni. Hogy a jó szó százszor többet ér, mint az ordítás. Hogy ennek az embereknek vannak spirituális igényeik. És ennek megfelelően végezte a munkáját. Közben elkezdett teológiára járni. Ne felejtsük el, ez még a Kádár rendszerben indult. Igaz, hogy puha volt a diktatúra, de köszönöm azt a puhaságot. Bele lehetett abba törni, amilyen puha volt. Tény az, hogy rá voltak állítva szemek és fülek, de hát ezek a szemek és fülek jó indulatúak voltak vele, úgyhogy nem csak hogy a teológiát végezte el, hanem végül diakónussá is szentelték, egy BV-s tisztet. No, Szentlélek, Úristen, így kell a Kádár rendszert legyőzni. Nos, tehát megalakult 1991-ben azzal a céllal, hogy részint börtönön belül segíteni a spirituális igénnyel rendelkező fogvatartottakat, másik pedig, hogy börtönön kívül is megkísérelni az első lépéseiket, könnyebbé tenni. Ja, és ne gondoljuk azt, hogy amikor kiszabadult a szerencsétlen, akkor azt mondja, hogy Hawaii, Dizsi! 5 perc múlva azt tapasztalja, hogy a rácsok kívül keményebbek, mint belül. Az emberi előítélet. És amíg a bíróság elítéli az illetőt ABC évre, és utána lejárt és kész, az előítéleteknek nincs lejárati ideje. Jelentkezik valahová, honnan jött, ja, a szegedi csillagmarski. És a 10. után ugyan mit csinál? Enni kell, lakni kell, és soroljam. Tehát nagyon-nagyon kellene az emberi előítéleteket is enyhíteni, hogy fogadóképes legyen a társadalom, különben saját magával szúr ki, de fenemód. Esküszöm, hogy a becsületes társadalom gyártja a visszaesők felét, legalább, de az is lehet, hogy a kétharmadát.
Előkerült az előítéletnek a fogalma. Ezt hogyan lehet leépíteni magunkban?
Kezdj el beszélgetni egy fogvatartottal, és kerülj vele kapcsolatba, szeresd meg.
Számos bűn létezik, nem tudhatjuk, hogy miért került oda, ahová. Hogy lehet ezt így megfordítani, mondjuk, hogyha valaki embert ölt, akkor...
Hát én el tudom mesélni a saját történetemet, mert az ember nyilván azt gondolja magára, hogy nekem nincsenek előítéleteim, vagy nem nagyok, aztán amikor elkezdtem ezt a szolgáltatót, akkor szembesültem a saját előítéleteimmel is. Hát szerintem ez a személyes kapcsolat mindenre gyógyír. Nálunk úgy kezdődött, hogy én nem gondolkoztam azon, hogy miért ül, sőt azt mondják, azt is tanítják nekünk, hogy nem kérdezősködjünk, hogy mi a bűncselekmény, majd elmondja, ha szeretné. De aztán én rájöttem, hogy rá lehet keresni a nevére az interneten, úgyhogy rákerestem, és kijött egy nagyon ijesztő történet, és akkor én nagyon-nagyon megijedtem. És már benne voltam a levelezésben, hogy te jó ég, mibe keveredtem, és hogy én miért nem gondolkoztam ezen hamarabb. És egy ilyen bestiálisan kegyetlen gyilkosság jött a szemem elé. De akkor már ott volt 3 levél a polcon, és ott volt előttem a képernyőn az újság híradása, és levettem a polcról azt a személyes levelet, és azt éreztem, hogy ez nem létezik, hogy ugyanaz az ember írta ezt a levelet, ezeket az emberi sorokat, meg szavakat, aki ott szerepel abban az újságban, abban a bűntényben. És nekem ez egy ilyen pálfordulás volt az életemben. Tehát tényleg egy levél nagyon sok mindent tud okozni. És azt éreztem akkor, én ezt úgy fogalmazom meg, hogy Isten szemével tudtam látni egy gyilkost. És én azt éreztem, hogy de én szeretném megismerni ezt az embert. És folytatódott a levelezés, nem ijedtem el, és egy különleges kapcsolat alakult ki köztünk, amiben amikor az ember megismeri a sorsát, meg az ő szájából hallja az egész történetet, akkor más szemmel tudja nézni, és nagyon elgondolkozik azon, hogy ha én születtem volna oda, én éltem volna meg ezeket, akkor nem kerültem-e volna még nehezebb helyzetben, vagy nem követtem volna el még nagyobb bűnöket. Tehát érzékenyedünk. De ehhez egy mélyebb kapcsolatot kell kialakítani, ami nem rögtön történik, hanem a mi szolgálatunk az évekig tart. A legrégebbi levelezőnk 22 éve levelez ugyanazzal az emberrel, aki ő is egy életfogytiglan ítéletet kapott, és nekünk kell az idő ahhoz, hogy őnekik is vannak előítéleteik, ez nagyon érdekes, hogy mi mindig csak a sajátunkról gondolkozunk. Ők azt gondolják, hogy mi vagyunk az unatkozó gazdagok, akik a gyilkosok lelkivilágát akarják analizálni, csak azért jöttek oda a börtönbe, és nekik is kell a kapcsolat, kell ez a tapasztalat, hogy ez az ember kitart mellettem, akkor is, hogyha esetleg megtudja, hogy mit tettem, szeretettel fordul felém, és akkor tudnak az ő előítéleteik, a miénk is, nem teljesen eltűnni, hanem folyamatosan csökkenni, és ezért mondom, hogy kölcsönösen épít minket.
Több rabbal is lehet egyszerre levelezni egyébként? Vagy mindenki?
Van rá példa. De hát én azt mondom, hogy az igazi elmélyült levelezéseknél nagyon nehéz többet vállalni, de vannak a legkülönbözőbbek a fogva tartottak, és van olyan, aki írni, olvasni sem tud, és az árkatársa írja a leveleit. Vannak nagyon egyszerű emberek, elég egy képes lap, mi azt mondjuk, hogy havonta egy levelet várunk el, de ha havonta egy pár sort tud csak feldolgozni, vagy annyira van igénye, akkor amellé befér egy másik is. Egy-két példa van arra, hogy valaki 3 emberre is levelez, de az már nagyon-nagyon sok. Tehát jellemzően egy embert szoktak felvállalni, és én ezt javaslom, hogy egy embert, de inkább legyünk valakie annak, akinek senkije nincs, és egy embert be tudunk fogadni ilyen mélységbe a szívünkbe. Tehát itt nem mennyiségre megyünk, hanem minőségre inkább.
Az előítéletekről jutván eszembe, nekem kismilliószor oda szegezték a kérdést, hogy ezeknek valamit? És akkor azt szoktam visszakérdezni, hogy mondd, öreg, te miért vonulsz el magad előtt díszlépésben? Olyan tökéletes vagy? Bármelyik pillanatban, például egy közlekedési baleset, esetleg nem is vagy olyan rettenetesen bűnös benne, csak kicsit fáradt, és ott találod magad. Meg ki tudja, milyen élethelyzetek vannak. Ha 3 éhes gyerek rángatja a szoknyádat, hát csak elemelsz az ABC-ből ezt, azt, amazt. Nem tudod, mi volt az illető sorsa, mi volt a története. Gondolj végig. Általában ilyenkor el szokta gondolkozni az emberek, hogy tulajdonképpen a kezem, lábam tegyem össze, és hálát adni az Úristennek, hogy még nem kerültem olyan szituációba. Vagy esetleg kerültem, de megúsztam, mert ilyesmire is volt precedens, például egy közlekedési szerencsétlen szituációból mégsem lett olyan súlyos baleset, csak a technika ment tönkre, kifizette a biztosító. Ezen el szoktak gondolkodni az emberek.
A másik oldal is ottan, hogy és amikor kijön a börtönből, jó, lehet, hogy az ő hibája, mindenről ő tehet, és megérdemelte a büntetését, de mondjuk kijön, és ott áll a börtönkapujában, nincs egy nejlonzacskóban levő pár ruháján kívül semmije, akár még úti költségre sincsen pénze, és mi nem támogatjuk, mert megérdemelte a sorsát. Kivel szúrunk ki? Magunkkal. Mert kitől fog elvenni azt az úti költséget, azt az ennivalót? Nem feltétlen rosszaságból, de a rászoruló helyzetéből adódóan. Tehát ha nem nyújtunk nekik segítséget, akkor mi, ahogy te mondtad, mi generáljuk a visszaesést.
Igen, a társadalmi előítélet termeli legalább a 2/3 a visszaesőknek.
Azzal tudunk segíteni, ha próbáljuk keresztény módra, keresztény szemmel egy kis szeretettel jobbá tenni a világot, és mi azt tapasztaljuk, hogy akár szavakkal is lehet.
Az adventi időszakban a szolgálat készül különleges akciókkal a rabok számára?
Ez a csomagküldő szolgálatunk, amelyiknek az a specialitása, a csomag mellé névre szóló kis levélkét is adunk. A börtönlelkészekkel állunk kapcsolatban, tőlük megkapjuk, hogy kik azok, akik tényleg nagyon rászorulnak, nulla kapcsolatuk van, akik úgy érzik, hogy a kutya se törődik vele. Hát egy ilyen kutya talán van. Nem kell mély teológiai ismeretekkel rendelkezni, nem kell prédikálni, stb. Egy-egy ilyen levélben. Olyan egyszerű sorokat, mint amit például egy nagymama megírna az unokájának. Hogy karácsonyra szeretném, hogyha nagyon szép karácsonyod lenne, szeretném, hogyha jól éreznéd magad, ezzel a kis lappal is azt szeretném neked mutatni, hogy nem vagy közömbös a számomra, gondolok rád, és veled vagyok lélekben. Olvastam az egyik ilyen karácsony üzenetben egy nagyon igaz fizikai tételt, fizikai és lelki tételt. A börtön csak vízszintesen korlátoz. Elzár ugye a külvilágtól, ez a vízszintes dimenzió, függőlegesen nem korlátozhat, mert az Istentől nem zár el. Sőt, éppen az ilyenekért született meg Jézus Krisztus. Nehéz elfogadni, mert mindenki ugye saját maga előtt vonul inkább díszlépésben, de ha nem lennének bűnösök, talán igazak se lennének. Mi az, hogy mérce? Sajnos az emberek mindig ott tartanak, hogy másokhoz mérik magukat, és nem fölfelé, hanem lefelé. Nem azt mondják, hogy hű, ki vagyok én, mit tudom én. Második János pápához képest, mert ahhoz tényleg ki vagyok, egy nix. Az, hogy micsoda remek ember vagyok én. Egyves Tónihoz képest, aki már 6-szor ül. Hát ezt a szemléletet kellene valahogy megfordítani. Függőlegesen fölfelé mérni, és akkor rájövök, hogy hun is vagyok én. 500 méter mélyen fogjam be a számat.
Na, én visszatérnék az üzenetekre. mert sokan kérdezik például, hogy mi legyen a megszólítás, és azt szoktam mondani, hogy hát ez is a feladat, hogy találd ki, hogy te hogy szólítanád szívesen. Kedves barátom, kedves embertársam, kedves fogvatartott. Tehát ettől lesz személyes. És hogy sokszor nagyon megható üzeneteket is tudunk kapni. Tehát egy idegen embernek is lehet nagyon szívből jövő üzenetet írni, de lehet, hogy ez a nagyon egyszerű pár sor, ami meg nem tűnik olyan bonyolultnak, vagy nincs benne szép idézet, lehet, hogy pont az fogja valakinek a szívét megérinteni. És mondanék néhány számot, mert ez szokott talán szokta érdekelni az embereket, hogy folyamatosan nő az igény erre is, hogy hány csomagot kérnek a börtönlelkészek. Az elmúlt évben megdupláztuk, a Covid-ban volt egy kis visszaesés, és akkor volt 507-re emlékszem, most viszont azt mondja Ildikó, hogy most már 600 körüli az igény. 600 csomagot szeretnénk tehát eljutatni, ezek nagyon kis jelképes, egyszerű csomagokat kell elképzelni, egy csomag kávé, csoki, tea, tusfürdő van benne. Az üzenet talán a legfontosabb, de hát valami mellé kell csomagolni. És hát most ehhez a 600 csomaghoz egyelőre 150 üzenet érkezett körülbelül, tehát még nagyon hívjuk erre az embereket, és hát anyagilag is talán csak a harmada van még meg, de szeretnénk mindenkit megajándékozni, úgyhogy mi nagyon kérjük a hallgatóknak is a segítségét, és hívunk mindenkit erre a különleges karácsonyi ajándékozásra.
Az adventi időszakban, illetve karácsonyi időszakban a fogvatartóknak nagyobb igénye merül föl arra, hogy kapcsolatot teremtsenek valakivel, vagy hogy valakivel levelezzenek, vagy ez folyamatos?
A fogvatartóknak mindig nagyon nagy igénye van erre. Nem ismerjük hirdetni a börtönökbe, mert egyszerűen nem találunk annyi jó szándékú embert, aki fölvállal egy ilyen kapcsolatot, ami ugye anonimnak tűnik, meg erről beszéltünk, hogy milyen anonim, de hogy ez személyes, felelősségteljes, elkötelezett, hosszú távú, tehát tényleg egy nagyon nagy vállalás. Ha egy kapcsolat nélküli fogvatartottat megkérdezünk, hogy mit jelent számára bármilyen kapcsolat a külvilággal, akkor azt mondjam, hogy mindent. Tehát, hogy mindennél fontosabb számukra. Nyilván a karácsony az egy nehezebb időszak, de nekünk nem érkezik több fogvatartotti megkeresés, viszont a civil embereket jobban meg lehet szólítani. Tehát az emberek azt gondolják, hogy ne legalább karácsonykor teszek egy jót, úgyhogy reméljük, hogy legalább a csomagküldő akcióba egy-egy üzenettel jobban részt vesznek az emberek, mert a kinti embereknek rohan a világ, rohan az élet. Karácsonykor próbálnak talán egy kis szeretetet vagy más belecsempészni. A fogvatartottak élete karácsonykor is pont ugyanolyan egyhangú és üres, mint az év többi időszakában. De talán mi lehetünk egy kicsit jobb emberek ilyenkor.
Magukban, a fogvatartottakban is felébrednek ilyenkor az emlékek, és azok rettenetesen fájnak. Teljesen közismert dolog, pszichiátriai neve is van, a karácsonyi neurózis. Sokan, akik teljesen magukra maradtak, öngyilkosságot képesek elkövetni karácsonykor. Csúcsidő van ám a mentőnél. És akkor ezt szorozzuk be a börtönnel. Ott mondjuk az öngyilkosság sokkal nehezebb, hála a jó Istennek, ugyanis az árkában vannak X-en, de a fájdalom sokkal nagyobb.
Ez nekem egy ilyen nagy megtapasztalás az életemben, hogy Ildikó ezt a karácsonyi csomagküldést szervezi sok-sok éve, amióta én követem. Mindig belevág, mindig minden kérés teljesít, ami a börtönlelkészektől érkezik, és akkor utána valahogy fillére a Jóisten visszahozza adományba azt, amit ő elköltött. És én mindig egy kicsit elszégyellem magam, hogy hát nekem nincs ekkora hitem, mint Ildikónak, hogy majd a Jóisten ezt úgyis elrendezi, hanem én mindig izgulok ezen, jaj, és mi lesz, hogyha nem lesz elég pénz, mi lesz, hogyha nem adakoznak az emberek, de egy óriási csoda számomra, amit hogyha nem látnék, akkor nem hinném el, hogy tényleg amennyit kérnek, és amennyit Ildikó elkölt, az beszokott jönni szinte fillérre, és én hát nagyon imádkozom, hogy idén is megtörténjen ez a csoda. Még jó nagy csodát kell tenni a Jóistennek.
Ildikó, neked mi ad ekkora hitet, amiről most Gabi beszámolt?
Én megköszönöm az Úristennek, hogy van. Elég nehéz ezt megfogalmazni, talán a tapasztalat. Ez szokott lenni a szövegem. Egy-egy ilyen fantasztikusan váratlan dolog esetén, és ami sokszor fordul elő az életemben, apróságokban, hogy az Úristennek, Úristennél nincs dimenzió, neki nincs kicsi, nagy. Mindenre ügyel. Megtapasztaltam. 79 év nagy idő lehet az alatt tapasztalni.
És Ildikó 79 évesen egyedül pakolja össze, idén 600 fogva tartottnak a karácsonyi ajándékát és postázza, és mi ebben a adományunkkal és egy-egy kedves levéllel tudunk segíteni, azt gondolom, hogy ez a legkevesebb, amit megtehetünk, hogy segítsünk neki. Illetve hát az a közös ajándékunk, de egy elképesztő példa Ildikó.
Na de a Markos egyetemisták viszik le aztán a nagy cuccot. 25 kilós csomagot azért nem emelgetek.
Van-e esetleg kedvenc karácsonyi történet a fogvatartottakkal kapcsolatban?
Hát nekem van. Ugye arról meséltünk, hogy nem mindenki vállalja be a személyes találkozást is, de azt szoktam mondani a levelezőinknek, hogy ha te már személyesen vágyol arra, hogy megismerd, akkor a Mécses megpróbál segíteni abba, hogy a szigorú börtönszabályokat betartva sikerüljön. És hát mi is sokat vártunk rá, de az első egy évben semmiképp sem javasoljuk a levelezőinknek. És nekünk is azt mondták, hogy hát várjunk. Nagyon sokat vártunk arra, hogy megismerhessük a levelező társunkat, aki a mi levelezésünk során megtért, a családnak a barátjává vált, ez egy különleges kapcsolat, de hát ugye sose találkoztunk. És a legelső beszélőt a Mécses december 23-án szervezte 5 évvel ezelőtt a Szegedi Csillag börtönben, a beszélő helységben plexivel elválasztott asztaloknál, de volt egy kis igeliturgia, meg volt egy börtönzenekar, tehát megpróbáltuk megadni a módját. Nagyon különleges az a történet, az én számomra, hogy előtte mielőtt bementünk, elmentünk mosdóba a közeli plázába, hogy még volt egy kis időnk, meg úgy értünk oda, és ott minden csillogott, villogott, ugye fel volt díszítve adventi díszekkel, és mi onnan érkeztünk be a börtönbeszélő helyiségébe, egy fenyőág nem volt, vagy egy gyertya sem volt, és nagyon egyszerű körülmények közé, és arról beszélt a Mécses akkori vezetője, hogy hát Jézus is ilyen szerény körülmények közé született, és én soha nem éltem át a karácsonyt annyira, mint ott a csillagbörtönben, és ez a találkozás, ez számunkra, hát a legszebb karácsony lett az első találkozás. Hát a legszebb része igazából az, hogy előtte nagyon sokat beszélgettünk a levélben a levelező társunkkal, aki, hát ugye a vallásról, amikor nem lett volna szabad, vagy nem lett volna cél, de hát ő kérdezgetett, nyilván meséltünk, és megszületett benne a vágy, hogy ő is megérezze az Isten szeretetét. És az volt a kulcs, hogy a szikra, és hónapokig az volt a levélben, hogy oké, már értem, irigyellek titeket, hogy ti éreztek valami, de én is szeretném a szikrát érezni, és hogy lehet megérezni ezt. És nyilván nem tudtunk neki semmi okosat mondani. Hát mondtam, hogy olyan, mint a szerelem, hogy valamikor valaki első látása beleszeret a másikba, valamikor évekig ismeri, és csak utána. És hát az Istennel is biztos így van. És a szikra ott azon a karácsonyi beszélőn érte őt el a személyes találkozásban az egy év levelezés után, amikor végre egy plexin keresztül kicsit kiabálva, mert alig lehet ott érteni egymást, találkoztunk, és ott megszületett a kis Jézus a mi szívünkben is, úgy, mint előtte soha talán, és az ő szívében is életében először. Úgyhogy mi ezt a karácsonyi emléket őrizgetjük.
Köszönöm szépen, ez tényleg nagyon szép történet volt. Zárszónak esetleg még egy üzenetet a hallgatóknak, hogy miért vegyenek részt ebben az akcióban? Mivel bíztatnák őket erre?
Van egy nagyon jó plakátunk, amit nemrég készített nekünk egy kedves grafikus lány. Neked egy levél, nekem egy ablak. Ez a szlogenje, hogy szerintem az üzenet az, hogy ez egy olyan különleges karácsonyi akció, amiben akár pénz nélkül is részt lehet venni. Nagyon örülünk a pénzadományoknak is, de akár egy emberi szóval jobbá tehetjük a világot, amit akár e-mailbe is el lehet küldni, hogy még postaköltség se legyen. A honlapunkon lehet utána nézni a részleteknek, és hogy egy kedves szóval lehet valami szépet csempészni a világban.
Az, hogy jónak lenni jó, az manapság már szinte közhely. Például most folyik a vakok és gyengén látók javára egy jónak lenni jó akció.
Ahova küldtünk fogva tartotti alkotást különben, felajánlott a Mécses gyönyörű domborítást, amit egy fogvatartott készített.
Tehát összeérnek a dolgok. Az egyik szerencsétlen, sérült, mondjuk úgy, hogy a börtön viseltek azok az erkölcs rokkantjai. Tehát egyik rokkant segít a másik rokkanton. Jónak lenni tényleg jó. Nekünk jó. Magunknak jó. Valahol én úgy tapasztaltam az elég hosszú életem során, hogy egy óriási körforgás van. Elindítok egy cselekedetet, és az valahogy visszatér hozzám. Jót indítok, vagy rosszat indítok. Fehér Klárának volt egy remek groteszkje a rossz cselekedet elindításáról és a visszatérésről, amikor egy diák rálépett valakinek a lábára a villamoson, és aztán hosszú-hosszú áttételek után, egy olyan körülbelül 15-ös lánc végén a diákot rúgja ki a tanár. Visszaérkezik. Nekem jó, ha jót indítok el, és nekem rossz, ha rosszat indítok el.
Dr. Tarján Gabriellával, a Mécses Szeretett Szolgálat elnökével, valamint dr. Jalsovszky Györgyné Ildikóval, a Szeretett Szolgálat alapító tagjával Illés Kitti beszélgetett.
Mária Rádió. Betlehemre várva.
Enciklikák.